Jónás Tamás, Apu, 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 anyu. Részletek. Az emlékezet olyan fotókat készített bennem, melyeknek egyes részei stabilak, szinte megváltoztathatatlanok, más részei azonban élénkek, nem is fotók, hanem filmek. Egyes részei ennek az emléknyomnak körbejárhatók, beszélgetni lehet velük, és válaszaik alkalmassá teszik őket, hogy alakuljanak. Más részek makacsok, ha mögéjük akarnál nézni, veled együtt fordulnak, hogy mindig ugyanazt az arcukat mutassák, miként a hold a földnek. Egyes részek hűtlenek, lecserélődnek, átalakulnak. Szerelmed szeme színe, szerelmed maga. Az ilyen részleteknek talán nem a tartalmuk, hanem a helyük a fontos. Természetesen van olyan, amelyiknek éppen a helye nem fontos, ez a kis mozaik, ami megint lehet élettelen fotó vagy mozgékony film, ide-oda siklik a képen, ő állandóan szem, azaz emlékezet előtt akar maradni. Emlékeim a szomorúságról vagy megszegett ígéreteimről ilyenek. Anyu gyakran vigasztalt azzal, ha elkeseredve ültem a konyhában, s néztem a távolba, tízemeletes lakás húzatos falai között, az apám által barnára festett radiátor mellett, hogy ne féljek, nem leszek olyan, mint apu. Hiába a négyzetcentiméterre azonos hasonlóság. Te herceg vagy. Ő vad. Bunkó. Apu nem volt vad, nem volt bunkó. Illedelmes volt, vendégszerető, bátor. Én sem voltam herceg. Anyám sem volt költő. Az egész mondat együtt mégis tartotta magát, engem is, hol egyben, hol kétségek között. Szerettem volna olyan lenni, mint apu, csak nem úgy. Hazajönni a börtönből, ahogy ő hazajött. Úgy menni a börtönbe, ahogy ő ment. Szórta nekünk két kézzel az apró pénzt a csernei udvarunkon, hosszú kabátban, méltósággal lépkedett. Nem tudtuk, gyerekek, mit tegyünk. Én ölelni akartam a térdét, addig érhettem akkor neki. De a testvéreim a pénz után ugrottak. Ugrottam én is. Anyu már hetek óta azzal kínzott, miért változtam meg az intézetben. Miért beszélek ilyen szépen, miért nem vagyok rossz. Guggoltam, fel-fel kaptam egy-egy kettest, de közben néztem aput, ahogy leteszi a csomagját, és a végtelenné növekedett ezüst fémpénzesőben átöleli anyámat, megcsókolja méltóságos némasságban. Nagyot csalódtam volna benne akkor, ha bármit is szól. Az a pénzeső örök, az a csókos ölelés márványszobor lett azóta. Elpusztult a ház, meghalt anyu, apu elvesztette az összes fogát, az unokáival, öcsém gyerekeivel él és beszél kizárólag. De az akkori némassága, csókja és okossága megmarad örökké. Azért szórta szét a pénzt, hogy rebbenjünk el anyánktól. Hadd dölelhesse, hadd haraphassa meg. Nem voltam én már akkor sem hülye. A fülemen van egy apró harapás a cimpán, a születésemtől fogva. Anyu odahajolt a tizedik emeleti konyhán hozzám, meg akarta csókolni a homlokom. Bánatot űzni. Apád beleharapott a fülembe, amikor készültél. Teljes szívből mosolygott. Engem bántott a szó, készültél. Mondott volna helyette baszást vagy szeretkezést. Szokatlan volt ez a finomkodás anyámtól, amikor képes volt rá bármikor, ha apám felidegesítette, hogy felhúzta a szoknyáját, egy másik gyors mozdulattal mindig tiszta fehér neműjét letolta térdig és megmutatta a szőrös picsáját. Ez neked-e? Nyilván apám kért vagy tervezett valamit, amire ez volt a válasz. Apu ilyenkor elfordult, akár veszekedés volt, akár béke. Azt befejezetnek tekintette. Elvonult a szobába. Menjünk már el sétálni, kérte egy alkalommal anyu aput, ahogy mások is szoktak. A csónakázó tó köré. Hogy mennénk? Háborodott fel apu. Egy forint sincs a zsebemben. Még egy sört vagy fagyit se tudunk venni. Adjál egy százast. Apu minden pénzt leadott anyámnak, ahogy a macskánk hordta elénk a megfogott egereket, patkányokat. Ezt neked-e, százast? Sose mentünk sétálni. A részegség szent. Az italt tisztelni kell, különben elvadul. Szombathelyen vagyunk. 1981-ben. Jáki út 11. A konyha olyan, mint egy stúdiószínpad, kicsi, sötét, zárt, úgy tűnik, ügyetlen díszlettervező rendezte be, mintha szándékosan mély szegénységet akarna mutatni. De kilóg a lóláb. Éreztem én akkor is, hogy valami nem stimmel ebben a szegénységben. Ilyen tiszta szegénység nincs. Valaminek lennie kéne, ami gazdagságra utal, legyen az jövőjé vagy múlté. Gázpalack, hideg, esti nagy veszekedés. Apu áll a konyhajtó előtt. Tudat szörnyének fájdalma kiül az arcára. Erős homlokcsontjai, mint faltörő bikáé. Neki-neki is üti néha az ajtónak, nem a falnak, mert akkor el kéne mozdulnia, s talán még valaki kiszökik. Pedig nem mehet ki senki. Büntető este van. Sorra kerül mindenki. Mindenki nagy verést és mély, istentelen oktatást kap ördögből, bűnből. Anyu már ájult. A konyha közepén fekszik, vérzik. Mentő nem hívható. A szomszédunk elutazott. Még a verő délután kezdetén láttam, ahogy a narancssárgas koda kitolat a kapun. Akkor kellett volna sikítani. Most nem hall senki, ne reménykedj. Apu a szemembe néz. Én állom. De most nem apám néz, hanem Minotaurus. Azt is állom. Zsuzsi következik. Apám gyomron rúgja. Zsuzsi térdre esik, akkor fejen üti, Zsuzsi elhasal. Maria falnak húzódva szinte láthatatlan akar lenni. Túl akarja élni ezt a napot. Őt hamarosan elveszi Lali. Egy-két nap az esküvő. Sír hangtalanul. Látom, ahogy átázik a szoknyája. Bepisilt. Apu belerúg Zsuzsiba utolsót. Ő sem mozdul többé. Árpi a sarokban ül. Tenyerében tartja a szeméből ömlő vért. Apu akkor felém fordul. 8 éves vagyok. 4 éves koromtól 6 éves koromig nevelőszülők kínoztak. Ostorral vertek. A nyomai ma is a hátamon. Tyúkszart etettek velem. Mesztelenül járattak, dolgoztattak. Aludnom nem szabadott. Kútba dobtak, onnan is kivettek. Kiszaggatták a hajam. 6 évesen már csak 2 tincs maradt a dzsungelből, ami mindig a fejemen volt. Álltam, hidegen, félelem nélkül. Megszoktam már az ütéseket, amikor a nevelőszüleim baltával csaptak a hátamra, elértem a fájdalom kozmoszának végtelenjét. A csillagrendszerekben megfagyott a szívem. Gyémánt bolygó lett belőle, és egy érzéktelen, de tervek mentén cselekvő Isten szavára. Visszazuhantam a földre. Te! Apám sziszegett. Bűnt keresett. Bennem nem talált. Jól tanultam. Nem hiányoztam az iskolából. Illedelmes voltam, mindenki dicsért. versenyeket nyertem, okos voltam, mint a halál. Álltam előtte, nem remegtem. Bólintottam, amikor elhangzott a te, hogy igen, én. 2-3 másodperc telt el. Nem féltem. Nem féltem. Bíztam magamban, a semmiben, a múltamban és a tiszta jövőmben. Apu akkor térden rúgott. Én ezt, apu, soha, de soha nem bocsátom meg neked, sem a Minotaurusodnak. Anyám szép, sovány asszony. Valószínűtlenül fehér volt a bőre, pedig az arca szokványosan kreol. Soha nem betegedett meg. Egyszer. Egyszer igen. Amibe bele is halt. Talán nem is a betegségbe, inkább az elhúzódó szégyenbe, hogy nem bír járni. Többé nem képes koldulni a gyerekeinek. Pénzünk soha nem volt. Nem is becsültük semmire. Elvitetem a fiát a gyámhatósággal, kötelességem, nem figyelnek oda rá rendesen, és nem azért, mert cigányok. A csizmája lyukas, beázik, a nadrágja leszakadt róla. Ez hanyagság. Dehogy volt hanyagság, hiszen nem ettünk, nem volt vécénk, nem volt fürdőszobánk. Mit tudta ez a kényes, rikácsoló igazgatónő, mit jelent nélkülözni? Apám hétfőtől vasárnapig dolgozott, alig ivott, pedig alkoholista volt. Anyu járta az ismerősöket, hogy kenyeret, kávét, cigit, zöldségeket, húst kérjen. Még Árpi szerelmeit is felkereste, hogy annak szüleinek panaszolja el szegénységünket. Gyűlöltem az igazgatónőt. Ha anyut bántja, engem bánt. És itt ültet, hogy halljam ezt az egész igazságtalanságot. Piros nyakkendő. Reszkedtem a haragtól, úgy gyűrögettem a kezemben az undorító szövetet. Öntudatosan lázadva kötöztem ki a csomót, hadd lássa a titkárnő, hogy engedetlen vagyok, cigány vagyok, okosabb vagyok, mint ő, elhízott paraszt. Anyu falfehér arccal jött ki az igazgatói szobából. Szó nélkül megfogta a kezem, s némán mentünk egész hazáig. 2-3-szor néztem fel az arcára. Kifejezéstelen volt. Másnap, amikor hazajöttem az iskolából, le kellett ülnöm a földre, annyira csalódott, rémült lettem, minden hitem elhagyott. Ezek nem az én szüleim, gondoltam magamban. Anyu egy farmert és egy új csizmát vett elő a szekrényből. Miből vetted? Kérdeztem. Akkor sem ettünk már napok óta. Sírni kezdtem. Tényleg hanyag lenne, anyu? Csak azért törődik most velem, mert az igazgatónő veszekedett vele? Nem tudom, mi történt akkor. Anyu is sírni kezdett. Ha önfelett vagy, kezdj el rögtön gyanakodni. Sasokat néztem az égen, ketten keringtek. Szaladtam haza, le a dombról az udvarra, féltem, ijesztgettek eleget, hogy az éhes ragadozók néha elkapnak egy kis termetű gyereket. Én az voltam. A falu gyakran részeg orvosának garázsából lopott injekciós tűket, melyeket gondos csatarendbe állítva szurkáltam a földbe, még nyugodtan, a már-már együgyűen szelíd szilvafáktól védetten, még volt időm és észrevétlenségem összegyűjteni és elrejteni a szeméttel tele zsúfolt pincében, amikor megpillantottam az udvar addig rejtett részét. és abban a pillanatban megpillantottak engem is az ott álló emberek. Nem volt menekülés. Kedves hangon szóltak hozzám, és én engedelmesen oda sétáltam hozzájuk. Rendőrök voltak. Fekete autók, abból is sok. Rendőrökből, civil ruhás nyomozókból még több. A házunk ajtajában ketten álltak. Őrök, mintha a királyt védenék a sárkány sasoktól, amelyek bármelyik pillanatban megtámadhatják a várunkat. Valójában a bent székre ültetett aput és anyut őrizték, ne szökhessenek meg. Minden erődítmény börtön is.
Merre jártál, öcskös?
Nem válaszoltam. Szöcskével a kezemben lépdeltem fel a lépcsőre. Megnézzem bent, mi a helyzet. Apu az asztalra könyökölt, támasztotta a fejét. Soha senkinek nem láttam olyan tekintetét, amellyel akkor a szemembe nézett. Nem sokáig. Visszaruskadt magába. Mari szipogását hallottam, de őt még nem láttam sehol. Anyu a szekrény melletti sarokban guggolt, rázta a testét valami gonosz, néma sírás. De miért sír Mari? Talán ellopták a féltve őrzött ruháit. Álltam pár másodpercig a konyha közepén, körülnéztem okos, erős lélekkel. Még nem tudtam, hogy baj van. A felfordulás ismerős volt. Búcsúk alkalmával, amikor az estére lerészegedett cigányok összeverekedtek, láttam már ennyi rendőrt, ilyen helyzeteket. Akkor nézelődhettem, tanulhattam. Ki akartam menni az udvarra, hogy a kiteregetett ruhákat végignézzem, tényleg ellopták Mari királylány ruháit, de az egyik rendőr elém tette a lábát, nem mehetek sehova. Felnéztem rá. Legalább nem mosolygott volna. Anyu ekkor vett észre. Kitört belőle az okogás. Újra apu tekintetét kerestem, de már nem találtam. Csak teste volt, csak asztala, csak feje búbja, csak ökle. Kinéztem az udvarra, furcsa volt, hogy a kutyáink nem ugattak. A rendőrautók, dzsippek ajtajai nyitva. Meleg idő volt, a domb, ahonnan lélek szakadva futottam le, hallgatott. Bölcsen, érzéketlenül süttette magát a kék éggel. Neki ehhez a cirkuszhoz semmi köze. Intézzem el a dolgaim. Visszavár.
Utazunk,
szólt hozzám egy rendőr. Kérdezni akartam, hogy hova utaznak, de rögtön rájöttem, hogy valójában visznek minket. Nem utazás ez, hurcolás. Fél óra múlva már én is egy dzsibben ültem, és utaztunk. Jobb volt azt gondolni, azt elhinni. A szüleim börtönbe, mi gyerekek intézetbe. 2 év múlva hasaltam újra a dombomra. Nevelő szüleim akkor már börtönben. Első múlhatatlan lányszerelmem élet és halál között a kórházban. Bőre az arcáról leégve, füstölgő arca örökre beletetoválva a szívembe, az addig nem ismert, de felkorbácsolt harag alázattá egyszerűsítve bennem, és némasággá véglegesítve bennem a tudás. Azóta minden önfeledtség megizzaszt, pupilláim kitágulnak, minden öröm gyanús, és azóta polgári perben állok Istennel. Nem lehet megszabadulni a naftalin illattól. Mélyebb szégyen annál kevesebb van, amelyikkel apu öltönyét vittem el a bizományiba. Hatalmas csomag. Nem szabadott meggyűrni, leejteni. Nem volt kerülő út, át kellett menni a városon, a legforgalmasabb út szégyenlősen félreeső helyén húzódott meg a szűk kis bizományi. Ha sorban álltak az emberek, már nyugodtabb voltam. De többnyire egy-két ember lézengett csupán. Ékszereket, háztartási készülékeket,
órákat, gyűrűket vittek be az emberek. Szakértő vizsgálta nagyítóval az aranytárgyakat. Küzdöttem a súlyos, a szabótól egy-két hónapja elhozott egyéni szabású öltönnyel, de a kíváncsiság is erőt vett rajtam. Voltak, akik könnyedén már-már mosolyogva váltak megérték tárgyaiktól, de némelyik ember homloka olyan ködös volt, mint velem hegyei vihar idején. Többnyire a gyűrűktől váltak meg nehezen az emberek. A gyűrűktől, amelyek elszorítják az újat, szabadságot vagy rabságot jelölnek, akkor még nem tudtam eldönteni. Hűséget vagy nyomorúságot. Bármelyiket is, gyűrűtől nehezen válik meg az ember. Visszahoztad? Valóban. Akkor már másodszor vittem vissza a bizományiba apu öltönyét. Lehetett tudni, hogy az értéke negyedét adják érte. Ha lejár a zálog cédula, akkor nagyjából a kétszereséért el tudják adni, tehát fele áron. Ha ügyes volt az ember, és lett pénze, mire kirakatba került a bizományiban maradt érték, visszavásárolhatta. De milyen értékünk volt nekünk, amiért érdemes lett volna annyi pénzt kiadni? Érzelmek minket semmilyen eladható tárgyhoz nem fűztek. Most nem tudjuk bevenni. De a múltkor bevették, válaszoltam öntudatosan, ijedten. Mi lesz, ha apu este hazajön, s anyu nem főzött semmit, két napja se volt fizetés? Túl sokan hoztak most ruhákat, fiam. Az ac is, ha akart volna, se tudott együttérző lenni. Világvégi nincstelenségben cipeltem haza az öltönyt. Értéktelennek bizonyult. Nekem mégis vigyáznom kellett rá. Nem szabad megszabadulni a naftalin illattól. Tanít. Apám szerint a szerelem titkos dolog, szerintem apám szerint. Soha nem mondta ki ezt a szót. Szerelem. Nem hallottam. Nem magyarázta sem magát, sem mást azzal, hogy szerelmes lenne. Nem közügy. Nem ügy. A szexről még lehet beszélni, ha muszáj, de a többit magyarázzák a tettek és a meg nem tettek. Persze apám gyakorlatias ember volt, érzelmi tornász. A szemeiben kicsapódó érzések és gondolatok titkolója, de ha rákérdeznél, nyitottan, szépen és okosan, nem beszélne arról, amiről nem érdemes. Szerintem. Kijelenteni akármit az érzelmeinkről, főleg a szerelemről nem érdemes, legfeljebb melléklövésekkel, pontosan mellé. Tiszta költészet. Tiszta mocsok. Nem teljesen mocsok, hanem tisztasággal mocsok. Apám tisztasággal mocsok ember volt. Főleg azért, mert még van. Ez a legmocskosabb benne. Szerelmese az életnek. Az élet pedig kegyetlen szerető. Promiszkuid állat. Apám állat. Apám nem promiszkuid. Apám nem. Több nem. És néhány igen. Igen. Az egyik igen én vagyok. És akinek én nem vagyok igene, hanem neme vagyok, az ne vegyen magára. A szájára. Apámat én se a számra. Írok róla. És a szeme elé sem. Semekben élek apámmal. Nem neki. Megtanította, hogy nem neki élek, nem neki tanulok, nem neki vagyok boldog vagy boldogtalan, kegyetlen egy apa. Apu, szerelmes vagyok. Bólintana. Nem kérdeznék ki be és hogyan. Talán innánk egy sört. Talán ételt tenne elém. A fontos dolgokról ő nem beszél. Rólam elég sokat beszélt. Így jelezte, hogy teljesen szabad vagyok. Okos, kegyetlen egy apám. Jól van. A pofon. Elmesélem újra. Akkoriban eljártam focizni, mert nem tudtam. Úgy tudtam, hogy nem tudok. Mert 8 éven át az általános iskolában nem tudtam. Mindig engem választottak ki utoljára a csapatba. Kapusnak se voltam jó, mert lefeküdtem, úgy nehéz védeni. Párszor azért csodálkoztam, hogy miért nem működik ez a fekvevédés. De tényleg nem működött. Ki lehet próbálni. Nem működik. A kapu ugyanis magas. Aki megfekszik, az kifejezetten alacsony. De ha nem is magas labda jön, hanem csak amolyan guruló, például házi passz, ha ezt így mondják, amikor saját csapattárs adja haza a labdát, azt érdemes megfogni. Nem hagyni végigcsorogni a testeden, hiába szép és nehéz, mert amikor végigcsorog, végül is az úgynevezett gólvonalon átmegy. És akkor van a baj. A másik csapat sem örül kifejezetten, mert ezt talán potyának mondják, vagy minek. A te csapatod meg kifejezetten ideges lesz, és azt mondják, hogy a kurva életbe hát ilyen nincs. Volt. Nem is egyszer. Kapuban nem jó feküdni. Egyébként lakáskapuban sem. Lépcsőháziban kifejezetten nem jó, mert előbb-utóbb megrúgdosnak. És a vesédnek annyi. A pofon kínos ügy. Kerülgetem a kását. Szóval elmentem focizni, az is csak tudatállapot. És akkor éppen hajlandó voltam rá, friss srác voltam a lakótelepen, tanácsi lakás a kényelem, ne továbbja össze-vissza komfortos, áthallgatható lakás, beton, 10. emelet luxus, tényleg, semmi mellébeszéd. Semmi huncutság, a piac is közel volt, nekünk luxus. És reggel 7-kor mentem el foci tudatállapotba. Kiderült, hogy jó vagyok. 8 évig rossz voltam, aztán hirtelen gyors, cseles és baszott erősen rúgó, egész pályás győztes lettem. Meglepett, meg nem is lepett meg. Jól esett, hogy a foci csapatot kísérő lányok kuncognak, összesúgnak. Én mindig ilyen összesúgásra vágytam. Büszke voltam magamra. Estig. 10-ig. Akkor mentem haza. Anyu szerint ilyet nem lehet csinálni. Mi lesz az ő idegeivel? Majd apád ad neked. Gondolkodtam, vajon mit? Apu jön haza. Fusiban volt, fáradt, festékes, enne, inna, aludna. De anyu bemegy a nagyszobába, bezárja az ajtót, beszél vele. Apu fáradtan, szelíden szól. Tamás, megyek teljes ernyedtséggel, fáradtsággal, büszkeséggel, kiderült aznap ugye, hogy tudatállapoti focista vagyok, egyelőre a legjobb, a legeredményesebb, már össze is súgnak, kuncognak a csajok, a legjobbak, amikor akkora gólt lőttem, hogy a kapu feldőlt. Tessék, egy ideig magáztam apámat, akkor már nem, de ez a tessék még magázó lenne, ha lehetne ilyesmit a nyelvvel. Az intonáltsága azért magázó volt. Pofon. Nem túlzok. Túloztam már eleget. 3 métert repültem. Közben még gondolkodni is volt időm, hogy mi van. Apu szemében semmi harag. Ez tulajdonképpen anyu keze, aki ül kint a konyhán, Nézi a reptemet. Neki csapódtam a bejárati ajtónak. Hú, bassza, meggondoltam, ilyenek a szülők. Ezt megérdemelted, mondta apu, és már le is feküdt. Ja, tudom, apu. Kellett hozzá 26 év. De megértettem. Lassan, mintha álmos rajzoló dolgozna rajta, szürke, tízemeletes panelépületek körvonalazódnak mögötte. Antennáik tisztelettel meghajolnak az apám melletti temető sírkeresztjei előtt. Olyanok szeretnének lenni ők is. Nekik sorsuk van, suttogják egymásnak tévéműsorok kódjaiba rejtetten. Anyám egy pillanatra felül, földből való takaróját félrehajtja. Mi van már megint? A nap forogni kezd, egyre gyorsul. Eleinte még látszanak fogaskerekei. Szél támad. Felkap egy tenyérnyi port, apu arcába csapja véletlenül. Bocsánatot is kérne, ha nem kellene tovább futnia. Apu prüszköl, könnyezik. Kicsordogálok a szeméből én. Körbenézek, mint egy kis farkas, de nem mozdulok édesapám lába mellől. Felvesz, karjában tart, magához ölel. Hol vannak édesapám a boldogok? Ahova megyünk, ígéri, de csak nem mozdulunk. Várok, várok. Apu lassan hozzám izzadja magát. A kegyetlenül erősödő nap ránk-ránk villantja a legerősebb reflektorait. Nevet kérek akkor magamnak aputól. Elsuttogja. S mire megértem, ízlelgetem és elfogadom, a nap tüze kiégeti alólam és belőlem ezt a cigány embert. Talpra esem. Megnövök. Szigorúan nézek szembe a világgal. Elkapom a félelmében teljessé halványított holdat, és a napba csapom. Elindulok közétek szerencsét veszíteni. Thank you.